nem csak a belföldi elkereskedelmi forgalom ugrik meg ilyenkor, hanem a nemzetközi elkereskedelmi forgalom is, hiszen nagyon sokan már előre készülnek a karácsonyra és a karácsonyi bevásárlásra, különösen a ellátási láncok körüli nehézségek miatt. Sokan úgy döntöttek, hogy már előre megrendelik a karácsonyi ajándékokat, többször elkereskedelem révén, tehát az internetről.
Mire érdemes figyelni ők azoknak, akik rendelnek, vagy azoknak, akik elkereskedelemmel foglalkoznak?
Ugye nézzünk sorban azokkal először, akik elkereskedelemmel foglalkoznak, tehát nekik mire érdemes figyelni, akik ugye az értékesítői oldalon jelennek meg. Ugye nagyon nem mindegy, hogy amit nyújtanak az termékértékesítés vagy szolgáltatás, hiszen ez határozhatja meg az adott nyújtott értéknek, tehát az általuk teljesített ügylet áfabeli megítélését. Így az sem mindegy, hogy kinek nyújtanak ezt a szolgáltatást, vagy teljesítenek értékesítést, belföldinek, külföldinek, EU-snak, harmadik országbeli ügyfélnek, illetve az ügyfél státusza sem mindegy, hiszen elképzelhető a B2B jellegű ügyletek, ahol egy másik adóalany felé történik a termékértékesítés vagy szolgáltatás nyújtás teljesítése. Illetve léteznek a B2C ügyletek, ahol a másik oldalon ugye nem adóalany, magánszemély áll. A megkülönböztetés azért fontos, mert ez sok esetben eltér a ügyletek teljesítési helye, az áfa mértéke attól függően, hogy az ügylet értékesítés vagy szolgáltatás, illetve hogy ki a megrendelő személye.
Nézzük meg akkor, hogy mi a különbség a termékértékesítés vagy a szolgáltatás között. Áfában például milyen különbség figyelhető meg?
Termékértékesítés az egy birtokba vehető dolog átadása, ilyen ügylet révén, ahol a vevő rájátszál a rendelkezési jog is. Itt nagyon fontos, hogy egy birtokba vehető dolog átadására irányul az ügylet. A szolgáltatás nyújtás az a maradék elv alapján minden más olyan ügylet, ami jelenérték fejében történik, de nem termékértékesítés. Azért nagyjából megfigyelhető, hogy az esetek 90%-ában nagyjából érzésből meg lehet mondani, hogy valami termékértékesítés vagy szolgáltatás, és aztán természetesen van a maradék 10%, ahol igencsak nehéz meghatározni, hogy az adott ügylet termékértékesítés vagy szolgáltatás.
Lehet erre példát mondani, tehát amikor nem válik el ez a kettő ennyire egymástól.
Igen, néhány példát akkor mondanak egy termék értékesítése és néhány példát szolgáltatás nyújtása. Tehát például, hogyha valaki egy karácsonyi gyertyát szeretne megrendelni interneten, akkor ez egyértelműen egy termék értékesítés. Hogyha viszont egy gyerekfotózást szeretne megrendelni, akkor ez egy szolgáltatás nyújtás. És természetesen vannak olyan esetek, amikor nehéz kettő között különbséget tenni. Tehát például mi van akkor, ha valaki vállalja azt, hogy elkészít a családi fotózást karácsonyra, és ehhez kapcsolatban elkészíti magát a fotóalbumot. Egy olyan komplex ügyletről van szó, ahol egyszerre jelennek meg a termék átadására vonatkozó elemek és a szolgáltatás nyújtására vonatkozó elemek.
Mi az, ami segíthet ilyenkor az elkereskedőknek, vagy annak, aki a másik oldalán áll és megvásárolja a terméket vagy a szolgáltatást?
Annak eldöntése, hogy valami termékértékesítés vagy szolgáltatás nyújtás, azért fontos a kereskedők részére, hiszen ez alapján tudják meghatározni az ügylet teljesítési helyét, és az ügylet teljesítési helye nagy mértékben befolyásolja az áfa mértékét, amelyet ugye kell alkalmazni, amikor az adott ügyletet számlázzák a megrendelőjük felé.
Hogyha ezek a kérdések tisztázottak, akkor még milyen eldöntendő kérdések vannak, amelyek fontosak ebben a folyamatban? Mit kell beírni a teljesítés dátumaként? Ugye itt is, hogyha az ember rendel valamit, akkor nyilván nem az a teljesítés dátuma. Logikusan az következne ebből, hogy amikor készhez kapja a terméket, de valóban így van?
Igen, tehát amikor egy terméket rendel meg a magánszemély azzal a szerződéses feltétellel, hogy az eladónak kötelezettsége nem csak átadni a terméket, hanem el is szállítani azt a megrendelőhöz, a vevőhöz. Jellemzően az úgy történik, hogy a fuvarozást is az eladó rendeli meg, tehát az eladó gondoskodik arról, hogy a termék elfuvarozásra kerüljön a vevőhöz. Ilyenkor az eladó átadja a terméket a fuvarozójának, a fuvarozója pedig átadja, elviszi a vevőhöz, és átadja a vevőhöz. Vajon melyik pillanatban történik a teljesítés? Ugye ebben az esetben, ha ilyen konstrukcióról beszélünk, akkor az eladó fuvarozója általi átadás a végső vevő felé jelenti a teljesítés, akkor teljesül az ügylet, és ezt a teljesítést, ezt a napot kell figyelembe venni teljesítési időpontként, amikor számla kibocsátásra kerül sor.
A teljesítési időpont föltüntetésének, pontos föltüntetésének miért van jelentősége?
A teljesítési időpontja a számlán egyrészt egy kötelező eleme a számlának, A jogszabály szerint csak akkor nem kötelező teljesítési díjpont feltüntetése, hogyha ez egybeesik a számla kibocsátás keltével. Jellemzően azért ez eltér egymástól. Nem mindegy, hogyha melyik áfa bevallásba kerül jelentésre az adott tétel. Hát tegyük fel, hogy egy február 28-án elindult, vagy mondjuk egy aktuálisabb példát, november 30-án elindult szállítmány, az december 1-én érkezik meg. Ugye november 30-án, amikor útba indítják az adott szállítmányt, és november 30-át írják rá a teljesítési időpontként a számlára, akkor ez a számla jellemzően novemberi áfa bevallásba kerül lejelentésre vagy bevallása. Ha viszont december 1-je a teljesítési időpont, akkor csak december 1-i áfa vagy a decemberi áfa bevallásba kell ezeket az ügyleteket szerepeltetni, ami ugye, ha korábban történik, mint később, akkor ez egy cashflow hátrányt jelent a kereskedő számára. Azonban egy áfa szempontból, áfa kötelezettség teljesítése szempontjából egy kevésbé kockázatos forgatókönyv. Ha viszont szándékosan későbbi időpontra tolja a teljesítési időpontot a kereskedő, anélkül, hogy erre alapja lenne, akkor hiába van egy cashflow előnye számára, hiszen 30 nappal később kell befizetni az üzlettel kapcsolatos áfát. Ha az adóhatóság mégsem látja jónak a teljesítési időpontot, akkor adó különbözetet és akár adó hiányt is megállapíthat a kereskedő oldalán.
Mennyire figyeli az adóhatóság ezt például, tehát hogy mennyire pontosan kerül feltüntetésre ez a időpont?
Az adóhatóság ellenőrzést indíthat, kezdeményezhet a kereskedővel szemben. Az ellenőrzés során, az adóellenőrzés során ilyenkor tisztázásra kerülnek a szerződéses feltételek, be kell mutatni a számlákat, megrendeléseket, és az irányadó dokumentumokból esetleg megállapítás nyerhet, hogy a számlán lévő teljesítési időpont, és ebből következően az áfa bevallás is helytelenül kerül feltüntetésre.
Egyébként ennek akár szankciója is lehet az adóhatóság részéről?
Igen, viszont nagyon nem mindegy, hogy melyik irányba téved a kereskedő. Tehát, hogyha túl korán fizeti be az áfát, és magának úgy volt cashflow hátrányt jelent, akkor nagy valószínűséggel nem lesz itt adóbírság, hiszen az adóhatóság nem jellemzően nem bünteti azokat az eseteket, valaki önkéntesen korábban fizet. A mulasztási bírságra ekkor is sor kerülhet, amiatt, hogy rossz számla kibocsátási időpontot, vagy rossz teljesítési időpontot tüntetett fel a számlán. Viszont jellemzően a kereskedőnek ilyenkor nincs problémája. Ha viszont egy későbbi időpontot tüntet fel a számlán, tehát a jogszabályokban meghatározottakhoz képest későbbi teljesítési időpont, és emiatt később vallja be az áfát, később fizeti be azt, akkor itt az adóhatóság az adóhiányra vonatkozóan akár 50%-os bírságot és késedelmi pótlékot is alapíthat meg.
Fontos-e a vevő szempontjából az, hogy a teljesítés dátum az pontosan legyen feltüntetve?
Ugye ez attól függ, hogy a vevő adóalany vagy nem adóalany. Hogyha a vevő adóalany, akkor vélhetően levonási jogot szeretne gyakorolni, tehát le szeretne vonni ezt az áfát, és itt nagyon nem mindegy, hogy mikor vonja le az áfát. Főszabály szerint az adóellenőrzési jog a számlán lévő teljesítési időpontjában keletkezik. De a számlán lévő teljesítési időpont az eleve túl korai, akkor elképzelhető, hogy a vevő túl korán vonja le ezt az áfát, tehát neki ebben az esetben az adóhatóság megállapított egy adó különbözetet és adóhiányt, és akár az ő oldalán lesz egy 50%-os adóbírság.
Hogyan lehet azt egy egyszerű rádióhallgatónak elmondani, hogy a vevő mikor számít adóalanynak? Most egy átlag ember az adóalany? Hogyha ő
az
rendel
átlag ember
valamit?
nem adóalany jellemzően, tehát aki gazdasági tevékenységet végez, ami praktikusan egy gazdasági vállalkozást jelent, Kft., BT, CRT, vagy egyéni vállalkozó lehet adóalany. Egy magánszemély esetében, egy természetes személy esetében, hát nem mindegy, hogy ő magánszemély minőségében jár el, hát saját magának vásárol karácsonyra, vagy ha egyéni vállalkozása van, akkor azért vásárol különböző termékeket, hogy ez később értékesíthesse tovább saját egyéni vállalkozása keretén belül.
De hogyha nem értékesíti tovább, akkor nem számít adóalanynak? Tehát mondjuk BT-ként rendel valaki valamit, de nem azzal a szándékkal, hogy tovább értékesítse, hanem kizárólag magának, akkor nem adóalany?
De adóalany akkor is, hogyha ezt a gazdasági tevékenységet is használja fel. Tehát tegyük fel, a BT foglalkozik jogi szolgáltatások nyújtásával, és megrendel egy új asztalt a tárgyalóba, akkor ez az asztal is a gazdasági tevékenységhez kapcsolódik, tehát egyébként levonható az áfája, vagy az adott BT nem választhat alanyi mentességet. És akkor a kérdés az, hogy mikor vonhatja le ezt az áfát az adott BT. Ha túl korán vonja le ezt az áfát, akkor neki ebben az esetben adóhiánya is keletkezhet. Tehát viszont ez ellen könnyen védekezhet úgy, hogy bizonytalan a vevő abban, hogy ez a teljesítési időpont helyes-e a számlán vagy sem, akkor egyszerűen csak egy hónappal később, vagy egy következő áfa megállapítási időszakban teszi be levonható áfaként ezt a számlát.
Mi van akkor, hogyha egy webshopnak mondjuk külföldi partnerei is vannak, mire kell különösképpen odafigyelni?
Onnantól kezdve, hogy egy magyar webshopnak külföldi partnerei is vannak, itt felmerülhet az, hogy egy magyar áfa mértéktől eltérő áfa mértéket alkalmazzon, vagy akár adómentesen értékesítse a termékét vagy szolgáltatását, amit nyújt külföldinek. Ugye alapvetően az első különbség, amit kell tenni itt az, hogy a vevő vagy a megrendelő az adott terméknek vagy szolgáltatásnak az egy másik adóalany, egy másik vállalkozás, vagy nem adóalany, magánszemély. Tehát, hogy egy külföldön lévő vállalkozás felé értékesíti a termékét a magyar webshop, akkor ez az ügylet áfamentes lehet, feltéve, hogyha a vevőnek van közösségi adószámot, és ezt közölte ugye a magyar webshoppal, rendelkezik megfelelő kiszállítási igazolásokkal, például a CMR-rel, és ugye szerepeltette ezt az ügyletet az összesítő nyilatkozatban. Ha a vevő egy harmadik országbeli, tehát kívüli adóalany, vagy nem adóalany, akkor ebben az esetben úgy szintén adómentesen lehet értékesíteni ezt a terméket a webshopnak. Itt viszont más feltétele van az adómentességnek. Itt azt kell igazolni, hogy termék igazoltan harmadik országba kikerült, de a vámhatóság ezt kiléptette. Ugye ez jelent sokszor nehézséget a magyar webshopok számára, hogy vissza tudják követni azt, hogy az ő termékük ténylegesen hogy ment ki harmadik országba. Tehát tudják, hogy kiment, tudják, hogy a vevő megkapta, de a vámhatóság kiléptetési igazolásával nem rendelkeznek.
Ilyenkor egyébként, tehát hogyha vannak külföldi partnerek is, akkor melyik áfát kell felszámítani? Azt, amit Magyarországon kell alkalmazni, vagy annak az országnak az áfáját, amellyel kereskedelmi kapcsolatban van egy-egy webshop, mi az irányadó?
Ha a webshop, egy magyarországi webshop egy külföldi magánszemélyel áll szerződéses kapcsolatban, tehát egy külföldi magánszemély veszi meg ezt a terméket vagy szolgáltatást, akkor ugye azt kell különbséget tenni, hogy ez a vevő harmadik országbeli, tehát EU-n kívüli, vagy EU-n belüli. Hogyha EU-n belüli, akkor július 1-től a főszabály az, hogy a célország szerinti áfa mértéket kell alkalmazni. Tehát ebben az esetben magyar webshopnak azt kell felmérni, hogy hová fog számlázni, hol lesz az ő vevője, és a vevő lakóhelye szerinti áfa mértéket kell alkalmazni a számlán. Tehát például, hogyha a magyar webshop egy németországi magánszemélynek szeret értékesíteni, és ha az ő terméke egy német jogszabály szerint egy általános adómérték alá tartozik, akkor nem a 27%-os áfa mértéket kell alkalmazni, hanem a 19%-os német áfa mértéke, ami sokkal kedvezőbb, ugye a magyar 27%-os áfa.
Hol kell egyébként az áfát ilyenkor megfizetni? Hogyan lehet bejelentkezni a külföldi adóhatósághoz? Hát nyilván ilyenkor ugye ott van az áfa fizetés.
Így van, tehát az áfa fizetés az ugye külföldön történik, azonban most július 1-től van lehetőség arra, de nem kötelezettség, vagy lehetőség egy nagyfokú adminisztratív könnyítés a magyar webshopok számára, hogy az úgynevezett egyablakos rendszeren keresztül fizessék meg ezt a külföldi adóhatóságoknak járó külföldi áfát. Hogy ebben az esetben a magyar webshopoknak magyar adóhatóság által rendszeresített, erre a célra rendszeresített webfelületen kell bejelentkezni. Az oss.nav.gov.hu, az OSS egyébként a One Stop Shopnak a rövidítése, ami az egyablakos rendszernek az angol nyelvű megfelelője. Tehát ebben a One Stop Shopban, vagy az egyablakos rendszerbe bejelentkezve tudja a magyar webshop azt bevallani, hogy mely országba értékesített, milyen áfamértékű termékeket értékesített, hiszen elképzelhető, hogy nem 19%-os német áfát kell megfizetni a németországi vevők felé történő értékesítés kapcsán, hanem a német kedvezményes áfamértéket, tehát ami még kedvezményesebb, mint a 19%-os áfamérték. Ugye ebben az esetben nem kell már a külföldi adóhatósághoz közvetlenül bejelentkezni, külföldi könyvelőket vagy adótanácsadókat megbízni azzal, hogy egy áfa számot kérjenek számukra a külföldi adóhatóságtól, hanem erre az egyablakos rendszerbe alapozva ezen keresztül tudja bevallani ezeket az áfákat a magyar webshop, a magyar adóhatóság felé, és egyben megfizetni ezt az áfát. Ezt az áfát miután a külföldi áfát a magyar adóhatóság megkapja a magyar webshoptól, ezt továbbítani fogja a külföldi adóhatóságok felé, így a magyar webshopnak ezzel lényegében nem kell foglalkozni.
Ebből az egyablakos rendszerből, vagy ennek az egyablakos rendszernek a segítségével hány ország érhető el, vagy csak az Európai Unió országai érhetőek el, a világ összes országa elérhető, hogy kell ezt elképzelni?
Ez kifejezetten egy Európai Uniós kezdeményezés, tehát itt kizárólag az Európai Unió országai érhetők el ezen a egyablakos rendszeren keresztül. És itt említésre méltó az, hogy a Nagy-Británia az kilépett az Európai Unióból, tehát az Egyesült Királyságnak az a része, amely Angliából, Skóciából és Walesból áll. Az Észak-Írország az továbbra is az adó és a vám tekintetében közös piac részének kell tekinteni, tehát az észak-ír magánszemélyek felé történő kereskedelem esetén továbbra is lehet az egyablakos rendszeren keresztül bevallani és megfizetni az áfát.
De aki mondjuk Kínával áll kapcsolatba, annak ez a lehetősége nincs meg.
Igen, jellemzően azért magyar magánszemélyek szoktak kínai webáruházoktól rendelni, de hogyha esetleg lenne egy magyar webáruház, aki a kínai magánszemélynek értékesítene, akkor nem kell megfizetni a kínai áfát itt a magyar egyablakos rendszeren belül, és a számlán sem kell feltüntetni se a magyar áfát, se a kínai áfát. Ilyenkor adómentes export értékesítés kapcsán ezt lehet adómentesen bevallani, ezt az ügyletet. Az egy másik kérdés, hogy amikor a termék megérkezik Kínába, és a magánszemély ezt a terméket, a kínai magánszemély szeretne ezt a terméket megkapni, akkor ott Kínában, a célországban milyen vám, illetve termékimport áfa fizetési kötelezettségek keletkeznek, és ki fogja ezeket megfizetni? Az értékesítő, vagy a kínai magánszemély?
Mióta érhető el ez az egyablakos rendszer?
Ez az egyablakos rendszer most 2021. július 1-től vált elérhetővé a magyar, illetve az Európai Uniós webshopok számára, valamint korlátozottan bizonyos ügyletekre elérhetővé vált külföldi webshopoknak, amelyek kifejezetten bizonyos szolgáltatásokat nyújtanak az Európai Unió területén lakóhelyen rendelkező nem adóalany magánszemélyek felé.
Mekkora forgalmat bonyolít ez az egyablakos rendszer?
Hát elég nagy forgalmat, azt annélkül, hogy tényleges számokat mondanék, hogy belegondolunk, hogy igazából az egész B2C kereskedelem Európai Unión belül az egyablakos rendszeren keresztül folyik, vagy annak a túlnyomó része legalábbis.
Hogyha valaki magánszemélyként rendel, magánszemélyként vásárol, van-e mondjuk 5 olyan pont, amit neki mindenképpen jó, hogyha szem előtt tart, hogyha odafigyel rá?
Ja, magánszemélyeknek jellemzően nem kell foglalkozni a számlázással, tehát itt mindig az értékesítő fogja ezeket a számlákat kibocsátani. Arra érdemes ügyelni, hogyha a harmadik országból rendel terméket, akkor ez vajon milyen értékű termék? A 22 euró alatti korábbi áfamentesség az megszűnt, tehát most már minden termékre vonatkozóan van áfafizetési kötelezettség, míg a kisebb jellegű termék, kisebb értékű termékekre is. Nagyon nem mindegy azonban, hogy kinek kell megfizetni az áfát. A külföldi értékesítő is választhat egy úgynevezett import agyablakos rendszerben keresztül történő áfa megfizetést, vagy ebben az esetben már eleve áfásan kéri be ezt a pénzt a magánszemélytől, és akkor a magánszemélytől, nem, magánszemélynek nem érnek el kellemetlen meglepetések, amikor megérkezik ez a termék, és kiderül, hogy na hát még vámot is, meg az áfát kell megfizetni, hanem ezt tisztázásra kerül eleve, amikor ő ezt a terméket megrendeli.